Kedves testvéreim, Isten igéje, amelyet olvasunk és az ő szent lelke segítségével magyarázunk közöttetek, Mózes második könyvének 20. fejezetében, a 20. fejezet 14. versében található megírva a 7. parancsolat, ne paráználkodj. Kedves testvéreim, a parancsolatokat magyarázzuk, és nem akarunk és nem is tehetünk semmifajta kivételt, miközben ezeket a parancsolatokat végigvesszük és az ige tanítását keressük, azzal kapcsolatosan, hogy mit akar nekünk Isten elmondani és megtanítani az egyes parancsolatokban. Elmondtuk azt, és újra emlékeztetem a testvéreket, hogy a parancsolatok azt az utat mutatják nekünk, amelyen járva Istennek tetsző életet élhet a hívő ember. Nem az üdvösség útját mutatják nekünk direkt, mert a mennybe vezető út a számunkra Jézus Krisztus. De ha akarja valaki tudni, hogy erre az útra hogyan és miként lehet rálépni, illetve ha rálépett, hogyan lehet ezen rajta maradni, hogyan élhet olyan életet, amely Istennek kedves, akkor meg kell, hogy értse minden hívő ember a parancsolatok üzenetét és tartalmát. Mert ebben mondja el nekünk Isten nagy vonalakban, de mégis döntő módon azt, hogy mi az, ami ő neki tetszik. És ebben az a csodálatos, hogy hitünk szerint, ami Istennek tetszik, az az embernek a legfőbb java. Az a legfőbb jó, amivel mi élhetünk. Lehet, hogy a macskák tudják, hogy mi a jó nekik, a reklám szerint. Az ember nem tudja, hogy mi a jó neki, de Isten segít, és azt mondja, hogy itt van, ez a jó neked. Ez tetszik nekem, és ez a legjobb neked. Így kell nekünk a parancsolatokat újszövetségi embereknek értenünk, a szívünkbe írnunk nagyon mélyen, és szüntelenül magyaráznunk, ismételgetnünk azoknak, akik utánunk jönnek. Azt gondolom, hogy amikor a 7. parancsolat magyarázatához érünk, általános tapasztalat az, hogy a legkisebb gyermekek, akik már most nincsenek itt közöttünk, meg kimentek gyerekórára, amikor ezt hallják, hogy ne paráználkodj, hogy akkor nem tudják, hogy ez micsoda ez a szó, egyáltalán mit értünk mi ez alatt, hogy konkrétan, hogy mit is jelent ez. A fiatalok szája szegletében megjelenik egy kis mosoly, és ilyenkor mindig nagyon várják, látom a konfirmációs oktatáson, hogy na, a tiszteletes bácsi mit fog nekünk magyarázni? Lesz-e szó a csókolózásról, a lányok fenekéről, vagy egyéb dolgokról? Azt gondolom, hogy a legtöbb felnőtt, amikor ezt a parancsolatot hallja, hát szemérmesen lesüti a szemét, valami olyan dologról beszélünk, ugye, amiről hát talán nem is illő beszélni, és van egy generáció, az idősek generációja, aki amikor hallja ezt a parancsolatot, akkor mindjárt oktatásba kezd, és mindjárt el akarja mondani a fiatalabbaknak, főleg a felnövekvő generációnak azt, hogy na, mit nem szabad csinálni? Mi az, ami ez a parancsolat által az embernek tilos? Azt gondolom, hogy éppen amiatt, hogy ilyen sokféle reakció van bennünk, kell erről a parancsolatról beszélnünk, és legfőképpen azt megértenünk, amire Isten ezáltal a parancsolat által el akar bennünket vezetni. Minden reakcióban közös az, hogy ez az a parancsolat, amelyről a legtöbb ember úgy gondolja, és sajnos ez alapján szokták az emberek Istent megítélni, hogy itt Isten valami jót vesz el, és valami jót tilt meg az embernek. Sok mindenre bólogatnak az emberek, hogy na hát ez így van, tiszteljük a szüleinket, így van, Istenen kívül más ne imádjunk, ez így van. Amikor oda jutunk, ne paráználkodj, akkor a legtöbb ember befékez, és azt mondja, hát az Isten itt tőlem valami jót akar elvenni, és megtilt nekem valamit, amire én vágyom, ami foglalkoztatja a gondolatomat, a fantáziámat, és az Isten azt mondja, hogy ne. És nagyon sokan ezzel együtt fordítanak hátat Istennek, azt gondolván, hogyha az Isten ilyen, akkor mégsem akarja nekem a jót. Nos, úgy gondolom, hogy sokan sokféle képpen magyarázták ezt a parancsolatot, nem csak a történelemben, hanem az egyház történelemben is, és ennek eredménye ez a sokféle reakció, meg gondolat, ami megfogan bennünk, amikor ezt a parancsolatot halljuk. Nem egy magyarázat akarok lenni a sok közül, hanem szeretném a testvéreknek úgy magyarázni ezt a parancsolatot, ahogy én Isten igéje alapján megértettem, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy a rendelkezésünkre álló idő nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy mindazt, amit ez a parancsolat nekünk tanít, kiaknázzuk. Ezért most is mondom, amit korábban is mondtam már, hogyha valakinek olyan kérdése támad, amivel nem szívesen megy haza, az Isten tisztelet után itt vagyok, jöjjön, szeretettel fogadom, leülünk, beszélgetünk, vagy akár többen is, hát ha több fül többet hall, vagy több száj többet tud szólni. Nos, azt gondolom, hogy abban megegyezhetünk, hogy tágabb értelemben ezt a parancsolatot ne paráználkodj, mindenki összehozza a nemiséggel. A nemiséggel. Ha nem volna nemiségünk, ha nem lennénk férfiak meg nők, akkor azt gondolom belátjuk, hogy ennek a parancsolatnak talán túl sok értelme nem volna. Ebbe azt gondolom mindannyian egyet értünk. A Biblia szerint a nemiség, az, hogy férfiak vagyunk és nők, ez Isten teremtésének a következménye. Isten döntött úgy, hogy az embert férfivá és nővé teremti. Elmondja nekünk Mózes az könyvében, ott az első könyvben, a Biblia első lapjain, hogy Isten máshogyan teremtette a férfit, és máshogyan teremtette a nőt. Nem csak más milyennek teremtette őket, hanem más hogyan is teremtette őket. A nemi különbözőség, hogy tudnilik férfiak vagyunk és nők vagyunk, egyértelmű külső jelekben is megmutatkoznak. Más a férfiak és a nők testi megjelenése. És ezek a külső jegyek segítenek bennünket eligazodni. Eligazodni. Azt gondolom azonban, hogy lehetetlen, hogy ezen a ponton, ahol a mi nemiségünket és az ezzel kapcsolatos férfiúi vagy női identitásunkat Istentől eredeztetjük, azt gondolom ezen a ponton lehetetlen ne szóljunk arról a filozófiáról és arról a gyakorlatról, amely Európa szerte és itt Magyarországon is megjelenik, és sajnos az elkövetkezendő nemzedékek felnövekedésében a legnagyobb kihívást és veszélyt jelenti, az úgynevezett gender filozófiáról és az ehhez kapcsolódó mozgalomról szólunk ezen a helyen röviden, amely filozófia azt mondja, hogy a külső jegyek, amelyek rajtunk vannak, nem köteleznek bennünket semmire. A nemi identitásunkat mindannyiunknak szabadon kell és lehet megválasztani. Nem szabad egy gyermekbe azt csújkolni, hogy te lány vagy, vagy te fiú vagy, hanem hagyni kell, hogy ő magára találjon, és majd eldöntse, hogy milyen nemi identitást választ magára. Valahogy úgy gondolkozik ez a filozófia, hogy mindenkiben egyszerre ott van egy férfi és egy nő, és hagyni kell azt, hogy az ember végül azzá legyen, amivé szeretne. Nem a 20. meg a 21. század filozófiája ez, valahol nagyon mélyen nyugszik a gyökere ennek a gondolatnak, most csak újra virágzik. Már Platonnál is megjelent ez a gondolat, aki azt mondja, hogy az eredeti ember az egy férfi nő volt. Egy androgin, így nevezi Platón. És azt mondja, hogy tulajdonképpen az istenek megbüntették az eredeti embert azzal, hogy szétválasztották. Férfivá és nővé. És innentől kezdve az ember keresi az elvesztett társát. Magyarán Platón azt mondja, hogy az ember önmagát keresi a másikban. Önmagát keresi, és azt akarja megtalálni. Eddig tartott ez a rövid kis exkurzus, ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy a nemiség az nem egy szabadon választható dolog, nem vagyunk egyszerre a szívünk mélyén férfiak is, nők is, nem úgy van ez, hogy el kell nekünk dönteni, hogy most mik akarunk lenni, hanem Isten másként teremtett férfit és másként teremtett nőt, másmilyennek teremtett férfit és másmilyennek teremtett nőt és asszonyt, és mi ezt úgy fogadjuk el, mint a teremtés rendjét. Magyarán, ha férfiak vagyunk, fogadjuk el azt, hogy Isten férfinak teremtett, és ne akarjunk nők lenni. Ha nők vagyunk, akkor fogadjuk el azt, hogy mi nők vagyunk, és ne akarjunk férfiak lenni. Ez azt gondolom, hogy a keresztény ember alapvető hozzáállása kell legyen Isten teremtési rendjéhez. Isten a különbözőséggel nem megosztani akart. Ez a másik dolog, amit nagyon fontosnak tartok, hogy értsünk és a szívünkbe fogadjunk. Isten nem megosztani akart, amikor férfivá és nővé teremtett, hanem éppen egyesíteni akart. Mert azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten megteremti először Ádámot, a férfit, majd pedig azt mondja, nem jó az embernek egyedül. Az állatvilágban, a teremtés eredetiségében már ott volt a különböző neműség. Az ember az, akit Isten megteremt, egyedül van, és azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek az, hogy ő egyedül van. Ott vannak körülött az állatok, Ádám elnevezi az összeset. És Isten azt mondja, szerzek és adok neki segítő társat. Így teremti meg, és így rendeli mellé Isten Évát Ádámnak. Isten akarata az, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön, úgy formálja meg Évát, hogy ő passzoljon Ádámhoz. Hogy ők összeillőek legyenek. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy az ő szerelmük, az ő kapcsolatuk, a földkerekség első házassága. És ebben rögtön azt is ki kell mondjuk, hogy a házasság az Isten akarata szerint való dolog. Ez is a teremtés rendje. Isten úgy formálta férfivá és nővé az embert, hogy rögtön egymásnak ajándékozta őket, létrejött az első házasság, az első szövetség, a férfi és a nő között, Ádám és Éva között, majd ennek mintájára a későbbiekben megszülettek az újabb és újabb kapcsolatok és házasságok. A házasság alatt egy olyan szövetségi formát értünk, amelynek keretében egy férfi és egy nő elkötelezi magát egymás mellett. Tehát egy szövetségi forma ezt a szót használja, és ezt a hasonlatot használja nekünk a Biblia. Két fél van benne, akik nem azonos neműek, hanem különböző neműek, egy férfi és egy nő. Elkötelezés, szövetség, kötés az, ami közöttük történik. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, most csak két alapvető célt hozok ide, ami rögtön ott a teremtésben kibontakozik. Az egyik alapvető célja ennek a szövetségnek az, hogy az ember szaporodjon és sokasodjon. Ez az Isten parancsa. Ezt mondja Ádámnak és Évának, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok a ti uralmatok alá. Természetes módon a szaporodás ma is csak két különböző nemű ember között lehetséges. Mind a mai napig így történik ez a világban. Így kezdi el az ember uralma alá hajtani a földet, így szaporodik, így próbálja meg megismerni és megélni mindazt, amire Isten ide helyezte őt a földre. A másik fontos cél, amiért ez a két ember szövetségre lép, nem csak a szaporodás és a sokasodás, az uralom alá való hajtás, hanem az is, hogy ezen az úton ők együtt járjanak. Ők közösen vállalják ezt az életfeladatot. Tudjuk azt, hogy a szaporodás, a sokasodás, a gyermekvállalás, az nem egy rövid távú projekt, mert aki ezt bevállalja, az körülbelül 20-25 évre nagyon mélyen elkötelezi magát egzisztenciálisan, és mindent meg fog szabni az életében az, hogy ő gyermekkel rendelkezik. Hogy ő neki valakiről gondoskodnia kell. És Isten azt mondja a teremtési rendjében, hogy ez két ember vállalása. Annak a két embernek, aki szövetségre lépett, mind a kettőjüknek ebben részük van, és részt kell venniük. Tehát, amit idáig elmondtunk, azt összefoglaljuk azzal, hogy a nemiség teremtési rend. Isten teremtési rendje. A házasság két különböző nemű ember szövetsége, szintén Isten teremtési rendje. Az a forma, amelyben az ember Isten parancsának eleget tud tenni. Ennek szükségessége nem az ember megítélése, hanem Isten parancsa és rendje. Tudniillik, a házasságról beszélünk. Ma nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy férj nem kell, csak gyerek. Házasság nem kell, csak gyermek. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy megcsinálom egyedül is. Sőt, jobban fogom egyedül csinálni, mintha még ott botramászkodna körülöttem egy másik is, aztán semmi hasznát nem veszem. Azt gondolom, hogy a házasság szükségessége, és hogy ezt fontos dolognak lássuk, annak a megértésén alapszik, hogy valaki komolyan veszi, hogy Isten így akarja. Ez az ő teremtési rendje. Ez nem az én bicepszem kérdése, hogy én ezt egyedül is meg tudom csinálni. Mert nem kell ma hozzá már semmi. Ha egy nő gyereket akar, akkor papíron minden elintézhető. Kaphat ismeretlen ember spermájából, beültethetnek, kihordhatja neki más. Hát olyan széles a spektrum, hogy már nem tudjuk szinte nyilván se tartani, hogy aztán ő egyedül kezdjen egy gyermeket nevelni. És ugyanez a helyzet a azonos neműekkel is. Nos, a Biblia azt mondja, hogy a házasság két különböző nemű ember szövetsége, mert ebben a szövetségben kell, és ebben a szövetségben tud az ember eleget tenni Isten parancsának. Ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy az ember életében az a természetes, ha törekszik párt választani magának, és családot alapítva párjával hordozza a család terhét. Ez a természetes. Bármilyen furcsa, egy elég kifordult világban élünk, ahol ez ma annyira nem természetes, de a Biblia szerint ez a természetes. Az elköteleződés, a szövetség a másikkal, a házasság, és itt kapcsolódunk be most a parancsolatba, mert amikor a hetedik parancsolat azt mondja, hogy ne paráználkodj, és ahogy mondtam, van egy olyan generáció, akinek már fogalma nincs arról, hogy ez a szó mit akar, akkor meg kell próbálnunk ezt a szót értelmezve fordítani, és ezt úgy tehetjük meg, hogy azt mondja ez a parancsolat, hogy ne legyél házasságtörő. Vagy fordíthatjuk úgy is, hogy azt mondja ez a parancsolat, hogy ne legyél szövetségtörő. Tehát az Istentől kapott keretet, a teremtési rendet óvja ez a törvény. Azt mondja, hogy az a természetes, hogy férfi vagy és nő, az a természetes, hogy házasságot kötsz, gyermeket válasz, ez a keret az Isten kerete, és én óvom és védem az én teremtési rendemet, és azokat a kereteket, amelyekbe helyeztelek. Szabályozom a részvételt ebben a szövetségben és ebben a keretben. Magyarán azt gondolom, hogy megértjük azt, hogy direkt módon ez a parancsolat nem szól mindarról, ami ennek a parancsolatnak a kapcsán általában föl szokott merülni a magyarázatokban. Ne légy házasságtörő, ne légy szövetségtörő. Azt gondolom, hogy ez a pontja az igehirdetésnek az, ahol a házasságon kívül levők, főként a fiatalok föllélegeznek, és azt mondják, hogy hú, akkor szabad a pálya. Akkor szabad a pálya. Hát mi még nem élünk házasságba, akkor szabadon élhetünk. De azért mielőtt a vágyainkat szabadjára engednénk, azt gondolom, hogy figyelembe kell venni a Biblia más tanításait. Mielőtt azt gondolnánk, hogy mi nem vagyunk házasok, ezért ez a parancsolat ránk nem vonatkozik, szabadon élhetünk vágyaink, gondolataink, fantáziánk alapján, mert mi nem vagyunk házasok, mi nem törünk házasságot, azért álljunk meg egy pillanatra. És csak néhány fókuszpontot szeretnék itt megjegyezni, testvérek. Az első, amiről a házasságon kívül élőknek tudnia kell a keresztjén gondolkozáson belül, a szüzesség és a házasság kapcsolata. A Biblia szerint, testvérek, a szüzesség nem teher. Egy olyan korban élünk, ahol a szüzesség az ifjú generáció bizonyos élet szakaszának a legnagyobb terhe, azaz mindenki igyekszik tőle megszabadulni, és valahogyan elpuskázni ezt a dolgot, hogy elmondhassa magáról, hogy ő már volt valakivel, és ő már nem szűz. Olyan ez, mintha egy koszos ruhát akarna valaki levenni, és mindent elkövetni, hogy végre ledobhassa magáról. De a Biblia a szüzességről egyáltalán nem így beszél. Sokkal inkább úgy tűnik nekünk az Ószövetség alapján, különösképpen is, hogy ez egy követelmény volt. Nem hogy teher, hanem éppen egy követelmény volt. A mózesi törvények a házassági szövetségre lépés alapkövetelményének jelölik az üzességet. Egy alapkövetelmény volt. Ha valaki nem volt szűz, azt mondta magára, hogy ő szűz, de nem volt az, és férjhez ment, és ez kiderült a nász éjszakán, hogy ő nem szűz, akkor a mózesi törvények alapján 5 Mózes 22.13 meg lehetett kövezni. Olyan súlyos vétket követette, hogy meg lehetett kövezni. Ha valaki, egy férfi, egy még jegyben nem járó lányjal nemi közösségre lépett, akkor kényszeríteni lehetett arra a férfit, hogy vegye feleségül. Elvette a szüzességét, vegye feleségül. Nem az volt a kérdés, hogy akarta vagy nem akarta, könnyen adta vagy nehezen adta, hanem az volt, hogy elvetted tőle, akkor vállald azt, ami ezzel jár. Feleségül kellett vennie. 2 Mózes 22. Azt gondolom, hogy Mária és József története nagyon szépen mutatja be nekünk azt, hogy ugyan a jegyesség a keleti világban egy nagyon erős kötődés volt két ember között, az sokkal inkább a jegyesség a házasságnak az előszobája volt, de nagyon erősen. Mégis Mária és József története azt mutatja, hogy még a jegyesség alatt sem éltek nemi életet a felek. Nem éltek egymással. A régi törvényekben, Jézus korában a jegyesség nem volt olyan könnyen bontható, mint ma, hogy na, itt a gyűrű, aztán vigyed. Mert amikor eljutottak oda, hogy már jegyben jártak, az majdnem azt jelentette, az 95%-ban azt jelentette, hogy ők össze is fognak házasodni. Magyar egy nagyon biztos előszoba volt már. Mégis azt látjuk a Bibliában, hogy még ebben az időszakban sem éltek közös életet, nemi életet. József el akarja bocsájtani Máriát, amikor az bejelenti neki, hogy várandós. Mert azt mondja József, hogy hát te tőlem nem, tőlem, nem, akkor mástól van ez a dolog, akkor viszont nincs közünk egymáshoz. És titkon nem akar József, nem egy balhés típus, hogy ő most menjen a törvény elé, és ott elkezdjen intézkedni. Azt olvassuk, azt mondja Máriának titkon, hogy menjél el. Akkor itt vége a mi kapcsolatunknak, nem csinálunk ebből, majd valahogy lesz veled is. De én így nem akarlak feleségül venni. Isten az, aki majd ebben József dolgát helyre teszi, és megérteti vele azt, hogy Mária nem csalta meg, hanem ami Máriával történik, az a Szentlélektől van. Valami különleges dolog ez. Pál szintén folytatja ezt a tanítást a korintusi levélben, az imént olvasott fejezet folytatásában. Olvasunk arról, hogy azt mondja az apostol, hogy aki nem tudja a maga szexualitását kordában tartani, aki nem tudja magát megtartóztatni, azt mondja Pál, hogy az házasodjon meg. Az házasodjon meg. Aki úgy érzi, hogy erre szüksége van, és enélkül nem bír az életben meglenni, az ne éljen szexuális életet házasságon kívül, hanem lépjen bele abba a keretbe, ahol a szexualitást szabadon megélheti. Majd még erről fogunk szólni. Tehát azt gondolom, hogy ma sem lehet a mi igényünk kisebb és kevesebb. Minden fiatalt arra bátorítunk, hogy tagadja meg a korszellemet, a korszellemiségét, és törekedjünk arra nagy elhatározással, bátorítsuk erre gyermekeinket is, hogy szüzen lépjenek be a házasságukba. Nem kell semmit kipróbálni, ez nem olyan, mint egy autó, hogy beleülök, kipróbálom, nem tetszik, és majd veszek helyette másikat, hanem legyen ez a mi elköteleződésünknek a jele, hogy megőrizzük magunkat annak a férfinak és annak a nőnek, akivel majd összekötjük az életünket. Azt gondolom, hogy a későbbi házasságon belüli bizalomi légkör kialakulásának is az egyik alapfeltétele. Aki a házassága előtt kicsapongott, és hol ezzel, hol azzal összefeküdt, odaadta magát, annak nyilván nehezen hihető el, hogy a házasságában ez a vágya majd le fog csillapodni, és mostantól oda köti magát egy személyhez. Őrizzük meg magunkat tisztán, ez Isten előtt kedves, erre bátorít bennünket az ige, és tartsuk azt mi nagyon nagy erénynek, hogy tiszták vagyunk. Nem szégyen, nem koszosúha, amit le kell vetkőzni, hanem Isten előtti tisztaság ez. Ugyanakkor kell még egy dologról szólnunk itt, ez pedig a szemérmesség. A szexuális értelemben a világ, amiben élünk, rendkívüli módon túlfűtött. A kazánokban úgy lobog a tűz, hogy már-már veszélyben van maga a kazán is, hogy föl fog robbanni. Nem baj, ha ég a tűz a kályhába, de van olyan, hogy nagyobb tűz ég a kályhába, mint aminek ott égnie volna szabad. Ezt értjük az alatt, hogy egy szexuálisan túlfűtött világban élünk. Fokmérővé lett az emberek között, a férfiak és a nők között az, hogy mit vállalunk be. Ezt a szót is szokták használni a legtöbb, hogy mit vállalunk be, meddig megyünk el. Eltűnt a különbség ebben a túlfűtöttségben olyan fogalmak közül, hogy valaki csinos, hogy valaki szexi, magát kínáló, kihívó. Ezek ma már nem léteznek, ezek a különbségtételek. Sajnos egybe olvadt ebbe a nagy hőségbe mindez. Nincs disztingválás. A test került a középpontba, olyan korszakban élünk, ahol a vak is látja, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hogy a testkultúra mindent visz. Étkezéstől elkezdve az alakformálásig, a plasztikai műtétekig, ma mindent meghatároz a testnek a kultúrája. Az, hogy hogy nézel ki, hogy milyen vagy, Egy csomóan szenvednek lelki, pszichés betegségekben, amiatt, hogy hogy néznek ki. Holott lehet, hogyha 100 évvel ezelőtt éltek volna, az ég adta világon semmi bajuk nem lenne. De egy túlfűtött világban élünk, ahol ezt sugározza a média, ez vesz bennünket körül, és azoknak is problémái támadnak magukkal, akiknek egyébként semmiféle okuk nem volna arra, hogy problémázzanak a maguk testi állapotán. Az ember maga mutogatóvá lett. És az a fokmérő, hogy ki mennyit mutat meg magából, ki mennyit fed föl magából, a zavar teljességét mutatja az is, hogy ma már minden szexi. Tegnap egy pillanatra a TV csatornán az egyik vetélkedő zsűri elemzőjét hallottam, aki azt mondta egy énekszámra, hogy nagyon szexi volt az énekszám. Hát nem is értettem, hogy hogy lehet ezt a két dolgot összekeverni. Ott énekelt 4 fiú a színpadon, azt mondta, nagyon szexi volt. Hát, most ez egy verseny, ahol ők énekeltek. Teljes zavar és teljes kaotikum az, amit ezen a területen látunk. A Biblia tanítása, amit olvastam innen a korintusi levélből, azt mondja, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. A Szentlélek temploma. És ez azt jelenti, testvérek, hogy a hívő ember nem engedhet meg mindent magának. A hívő ember nem vetkőzhet ki magából, és nem élhet úgy, hogy eltűnjön az életében Krisztus, azért, mert a testétől, a megjelenésétől, a viselkedésétől nem látni magát Krisztust. Így írtam ide magamnak, testvérek, hogy a kocsmát nem szokták összetéveszteni a templommal. Még nem nagyon jött ide be senki nekem, hogy itt is van ilyen pultszerűség, adjak egy felest, mert mindenki tudja, hogy ez templom. És nem gondolom, hogy itt a vakegérbe, vagy mit tudom én, hogy hívják ezeket a kis ivókat, hogy valaki ott keresné a templomot. Ezt mindenki tudja ránézésre. Az egyik templom, a másik meg ivó. Testvérek, azt mondja a Szentírás a hívő embereknek, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. És ez arra kell, hogy bennünket indítson, hogy mindig elgondolkozunk azon, hogy a megjelenésünkkel, a lényünkkel, ahogy megjelenünk, a külsőnkkel, a beszédünkkel, a gondolatainkkal, akár férfiak vagyunk, akár nők, minek a bizonyságát adjuk? Adjuk-e annak bizonyságát, hogy bennünk az Isten szent lelke lakozik? Szokták ezt kérdezni, ugye, hogy hát meddig érhet a szoknya? Ez a kérdés, testvérek. A legelső kérdés az, hogy amikor te megjelensz valahol, akkor az emberek tudni fogják-e azt, hogy te templom vagy. Vagy egyszer csak meglepődnek. Jó, te keresztjén vagy? Na, amikor rád néztem, nem gondoltam volna. Előfordulhat, és ez szomorú. A mi testünk a Szentlélek temploma. Mindig gondolkodjunk el azon, hogy ahogyan megjelenünk, azzal mit fogunk másokban indukálni. Mit fogunk másokban indukálni? Testvérek, ez nem csak azt jelenti, hogy én jól érzem magam így, kínálgatva magamat, mutogatva magamat, és az a másik baja, ha rosszra gondol. Mert ez is a világ gondolkozása. Hogy legyen az a másik baja, hogy a combjaimat nézegeti, vagy a dekoltázsomba kukucskál. Ez az ő baja. Én így érzem jól magam. Testvérek, ez nem így van. Ezt nem mondhatja egy hívő ember magáról, hogy ez a másiknak a baja. Hanem legyen gondunk arra, hogy a megjelenésünk tükrözze azt a lelkületet, azt a lelket, a szent lelket, akit mi magunkban hordunk. Akit mi magunkban hordunk, akinek a jegyeit kellene, hogy viseljük mindenféle fajta módon, ahogy megjelenünk. Azt gondolom, ez ránk férfiakra is ugyanúgy vonatkozik. Nem csak a nők ebben a dologban az illetékesek, ők egy kicsit jobban, mert több mutogatni valójuk van, mint egy férfinak, de a férfiakra ugyanúgy vonatkozik. Egy ápolatlan férfi bizonyságtétele nyilvánvaló nem fog olyan átütő sikert aratni egy idegen szemében, mint hogyha azt egy normális, ápolt ember mondja el. Azt fogják mondani, hogy látszik a harmónia az ő megjelenésén, az arcán, a viselkedésén, a gesztusain, a mondatain. A ti testetek, a Szentlélek temploma. Szemérmesnek kell lennünk, hogy a mi külsőnk el ne takarja azt, aki bennünk lakik. Tovább lépünk, nagyon szalad az időnk. Mit mond ez a parancsolat a házasságban élőknek? Tanít bennünket a házasság és hűség kapcsolatára. Az Ószövetségben, aki megtörte a házassági szövetségét, azt meg kellett kövezni. Halállal kellett, hogy bűnhődjön. Ez egyértelműen azt jelentette az Ószövetség idején, és akkor állt fönt a házasság törés, hogyha a házas felek egyike vagy másika testileg kiadta magát egy harmadiknak. Hát ha valaki a fele barátja feleségét elcsábította és együtt volt vele, ez volt a házasságtörés. Ha valaki elment egy prostituálthoz, ez házasságtörés volt, ha házasságban élt. Azokra vonatkozott, akik ezt megtették, és azokra is vonatkozott, akik ezt lehetővé tették. A prostitúció is halálos bűn volt az Ószövetség idején. Isten nem engedte ezt meg, és a legszigorúbban büntette. A legsúlyosabb vétség volt ez. Annyira súlyos vétség volt, hogy amikor lelki értelemben a zsidók elhagyták Istent, és bálványokhoz fordultak, akkor Isten ezt a képet használta, hogy ti pont olyanok vagytok, mint a házasság törők. Hogy én szeretlek benneteket, és ti mit csináltok? Odafordultok bálványokhoz, azok előtt borultok le, egyélesztek velük. Ez olyan, mintha a feleséged, akit szeretsz, vagy a férjed, elfordulna tőled, és a szemed láttára egy másikkal, egy harmadikkal kezdene ki, és lenne vele egyé. Így is mondja sok helyen az Ószövetség, hogy paráználkodtok más istenekkel. Megtöritek a szövetséget velem. Isten tehát a házasságban élőket hűségre kötelezi. Azt mondja, hogy ragaszkodni kell egymáshoz. És ebben az értelemben kell még egy dologról beszélnünk, a házasságról és a szexualitásról. Hiszen azt mondtuk a korábbiakban, hogy nem a szexualitással van a bűn, baj, és nem a szexualitás önmagában nem bűn, a baj azzal van, hogyha ezt nem a legmegfelelőbb helyen gyakoroljuk, nem abban a keretben élünk vele, ahova ez való. A házasságban Isten az ember számára ebben a szövetségben szabadságot ad. Sehol nem találunk a Bibliában olyan utalást, vagy olyan ígét, hogy maga a szexualitás a házasságon belül bűn lenne, sem olyan utalást, hogy a házasságban a szexualitás pusztán annak az eszköze, hogy gyermekeket, utódokat támasszunk. Ezt a Biblia sehol nem tanítja. A házasságon belül a felek szabadok arra, hogy egymással a szexualitásukat megéljék, és az ige még csak határt sem szab ennek, ha csak nem azt, hogy mindaddig és azokon a határokon belül kell, hogy mozogjanak a házas felek, amíg ez nem válik a másiknak kárára. Magyarán, amíg ez nem fajul erőszakoskodássá, a másik már nem partner benne. Azt mondja Pál apostol, hogy a házasság keretén belül szabadok a vágyaik megélésére a házas felek. Ezért is mondja azt, hogy aki nem tudja magát megtartóztatni, az házasodjon meg. És ott gyakorolja a házasságán belül a szexualitását. Azt is mondja az apostol, és talán ennek az újkornak ez egy fontos tanulsága, hogy a házas felek éppen azért, mert egy olyan kötelékben vannak, ahol a nemiségüket szabadon megélhetik, figyelme egymásra, ne vonják meg egymástól magukat. Míg felszabadít a Biblia arra, hogy szabadok vagyunk, megemlékezik arra is, hogy arra nem szabadok a házasságban a felek, hogy egymástól megvonják magukat. Az 1 Korintus 7.5-ben a fölolvasott szakasz folytatásában így mondja az apostol, hogy ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Az, hogy az apostol, ami tapasztalat is, hogy ha a házasságon belül a felek megvonják egymástól magukat, előbb-utóbb a szexualitás utáni vágyakozásuk gerjedni fog, és mi lesz a következménye? Megtörik a házasságukat. Azt mondja az apostol, közös megegyezéssel egy időre, hogyha ezzel valami közös ügy érdekében lemondtok egymásról, itt az imádkozást jelöli meg, de azt mondja az apostol, ne tartson ez örökké, mert a sátán meg fog benneteket kísérteni. Azáltal, hogy képtelenek vagytok egymáson uralkodni. Mivel a szexualitás és a szexuális vágy az ember természetes érzése, vágyakozása, ezért mondja ezt az apostol. Nos, testvérek, a törvény véd és óv. Isten keretét védi és óvja, amelyet ő maga alakított ki, és amely keretben az ember eleget tehet az Istentől kapott parancsnak. Azt gondolom, hogy Isten nem csak az emberi faj fennmaradásának, hanem a boldogulásának és a boldogságának a kulcsát is a kezünkbe adja. Teremt egy keretet, a házasságot, különböző nemű emberek között, azt mondja, hogy ez egy drága szövetség, amelyben szabadok vagyunk, de azt is mondja, hogy ezt a szövetséget óvni és védeni kell. Ezt a szövetséget megtörni nem szabad. Talán azt gondolom, hogy e hosszú prédikáció elegendő arra, hogy még több kérdést támasszon bennünk, pontosan azok után, amikről nem tudtunk ma beszélni, és újra hadd mondjam a testvéreknek, ha valakinek kérdése van, szívesen válaszolunk erre, és keressük együtt az ige tanítását ezzel kapcsolatosan. Óvjuk és védjük szövetségeinket, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a mi testünk, a mi szövetségünk Isten templomának bizonyságtétele lehessen, független attól, hogy milyen korban élünk, független attól, hogy milyen életkorúak vagyunk, és függetlenül attól, hogy milyen állapotban találtatunk éppen házasság előtt, közben vagy után. Amen.